Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Uram, látod az én méltatlanságomat, látod alkalmatlanságomat, de könyörgöm azért, hogy énekeltük ebben a gyönyörű szép énekben, ne az én életemre tekints, hanem erre a drága gyülekezetre, és ott tényleg ne szóljon igét hiába, hanem ragad meg a szívünket. Neked van hatalmad arra, hogy a szívünkhez szólj, neked van hatalmad arra, hogy a szívünket megérintsd. És azért könyörgöm, Uram, hogy fülünkünk keresztül ne csupán az értelmünkig, hanem egészen a szívünkig jusson a hirdetett ige. Hogy ismerjünk magunkra azokban a dolgokban, amelyekben magunkra kell, hogy ismerjünk. Lássuk meg őszintén, hogy milyenek vagyunk. És lássuk meg azt is, hogy Te mit tettél azért, hogy nekünk életünk legyen. Urunk, kérünk azért, hogy légy közöttünk ígéreted szerint, mert Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te ott vagy, jelen vagy. Szentelj meg bennünket jelenléteddel, és szólíts meg bennünket ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 32. fejezetében, a 38. verstől a 41. versig a következőképpen. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ennek a vasárnapnak, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapnak azt a címet adták, hit által az örök életre. Tudjuk a tudomány világából és érzékeljük a látható világból, hogy leegyszerűsítve mondom, hogyha vannak esetleg közöttünk fizikusok. Tehát a tudomány világából is érzékeljük a látható világból, négy dimenzióban élünk itt ezen a földön. Körülvesz bennünket a térvilága, magasság, szélesség, hosszúság, amely bele van szorítva, bele van ágyazva az idő világába, és ebben éljük a mindennapjainkat, a térvilága körülvesz bennünket, ebben élünk és mozgunk, és nagyon nehéz az eszünkkel felfogni, hogy egyébként a végtelenség vesz körül bennünket. Nehéz mit kezdenünk azzal a ténnyel, hogy mind a makró, mind a mikro világ végtelen, hogy nincsenek határai, miközben a tér határait látjuk a saját életünkben. Nehéz elképzelnünk és felfognunk, hogy a végtelenségben helyezkedik el a véges. És elnézést kérek, hogy ennyire filozófikus vagyok. Bocsánatot kérek, tudom, hogy nehéz ezeket az információkat felfogni, hiszen Isten ebben a négy dimenzióba teremtett bennünket, az eszünk, a gondolkodásunk is ebben a négy dimenzióba van beleszorítva, de mégis ízleljük annak a világát, hogy a véges, vagy inkább úgy mondom, hogy a látható világ bele van szorítva
a végtelen, azaz a láthatatlan világba. És tapasztaljuk azt is a tér világán túl, hogy itt van az idő, amely megállíthatatlanul múlik, eljár a fejünk felett, és legyen bárminnyire is fejlett a tudomány, az időt nem tudjuk megállítani, nem tudjuk visszaforgatni az időnek a kerekét. Hanem szépen pereg minden egyes perce, és egyszer eltelik az életünk ideje. Egyszer lejár. Ezekkel a tényekkel kénytelenek vagyunk együtt élni, és ez nem vallási, ez nem hitbéli kérdés, hanem ez egy olyan hatalom, a tér és az idő, egy olyan hatalom, amely felett kénytelenek vagyunk meghajolni. Fejet kell előtte hajtanunk, és fejet kell hajtanunk afelett is, hogy egyszer a mi időnk is lejár. Eltelik az életünk. A Szentírás beszél arról, amit a zsidókhoz írott levélben olvashatunk, ott a 9. fejezet 27. versében. Azt mondja az ige, hogy elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Azaz, lejár az idő, és egyszer mindannyiunknak szembesülnünk kell azzal, hogy befejeződik ez a földi pályafutásunk. Valaki fiatalon, egészen fiatalon, valaki meg lett derék emberként, valaki pedig idősként megy ki ebből az életből. És nem véletlenül a görög nyelv különbséget tesz idő és idő között. Különbséget tesz a kronosz, és különbséget tesz a kairosz között. Ez két különböző szó, mi magyarként ugyanazzal a szóval fordítjuk idő, de a kronosz az, amit látunk, megy az idő, telik. Ez a kronosz, ami lejár. A kairosz, az szintén idő, de ha szó szerint szeretném lefordítani, azt jelenti kegyelmi idő, ami van. De elvétetik, még lehet, hogy ebben az életemben elvétetik a kairosz. Tehát e fölött fejet kell hajtanunk, mint hatalmak fölött, a tér és az idő hatalma fölött. És szeretném, hogyha ezekben a kérdésekben is egészen világosan és egyértelműen látnánk, és arra tekintenénk, hogy mit tanít Isten ezekben a mindannyiunkat érintő kérdésekben. Mert ne legyenek kétségeink, olyan dolgokról beszélek, amelyek mindannyiunkat érintenek, olyan hatalom alá vagyunk vetve, amely alól egyikünk sem tudja kihúzni magát. Hiszen egyikünk sem tudja megállítani az időt, és egyikünk sem tud kilépni a térből és időből. Ezért ezekkel a kérdésekkel szembesülve inkább tekintsünk arra, akinek van hatalma bizonyos dolgok felől teljes bizonyosságot adni. Ezeket pedig egyedül hitáltal ragadhatjuk meg. Van egy pont, ahol már nem a logikus választ kell keresni, hanem a biblikus választ. És van egy pont, ahol a rációt felváltja az adoráció. Bocsánatot kérek, hogy ilyen csúnya, idegen szavakat használok, de mindjárt meg is magyarázom ezt a két latin szót, de hadd hívjam segítségül Augustinust. Augustinusnak volt egy nagyon szép mondata, hadd idézzek tőle, azt mondja, ahol nem érted Istent, ott imád őt. Ahol az értelem, azaz a ráció csődöt mond, ott az imádás, azaz az adoráció segít csak. És olyan kérdéseket szeretnék feszegetni mai alkalmunkon, amit egyedül hittel tudunk megragadni, minden más kevés lesz, és minden más csődöt fog mondani. Hát elsősorban a hadszoljak a férfiakhoz, úgy, mint aki én is átélem ugyanezeket, természetes, hogy az ember rációval gondolkodik. Ez nem azt jelenti, hogy a hölgyek nem, természetesen még mielőtt itt valaki félreérteni, vagy félremagyarázna, amit mondanék. De mi férfiak nagyon az eszünkre szeretnénk támaszkodni, nagyon az eszünkkel szeretnénk fölfogni dolgokat, nagyon az eszünkkel szeretnénk megragadni dolgokat, és ahogy Augustinus is eljutott odáig, hogy van egy pont a rációban, aminél nem tudok tovább lépni, és ott jön az adoráció. Szóval nem mindig logikus, hanem van egy pont, amikor biblikus választ kell keresnünk. Olyan válaszokat kapunk, amelyről Isten beszél a Szentírásban, ezért az első eldöntendő fontos kérdés, hogy elfogadom-e, amit Isten mond nekem az igén keresztül. Ez egy alapvető kérdés, mert ha csípőből elutasítom, akkor nincs miről beszélni. Ha azt mondom, hogy engem ne traktáljanak a Szentírással, azt is csak emberek írták, szokták mondani, hagyjanak békén, akkor nincs miről beszélni. Ha pedig azt mondom, Uram, szeretnélek végighallgatni. Végre legyen egy olyan pont az életünkben, amikor nem csípőből elutasítunk dolgokat, hanem azt mondjuk, Uram, akkor szeretnélek most téged végighallgatni. Mert tudom, hogy te a javamat akarod. Te nem akarsz nekem rosszat, hanem olyan ajándékot kínálsz, amely semmivel nem ér fel. És drága testvérek, ma olyan dolgokról szeretnék nektek beszélni, amely semmivel nem ér föl. Sok mindent láttam már ebben az életben, láttam magasságokat, mélységeket, láttam örömöket és szomorúságokat, láttam terheket és könnyelmű életet, de egyet biztosan tudok, amit az ige mond, Ezékiel próféta könyvének 33. fejezetében azt olvassuk, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtéren útjáról és éljen. Isten az ember javát akarja, mert szereti. És nézzétek meg a világ bármelyik vallását. Nézzétek meg, gondoljuk végig. Talán van annyi ismeretünk, történelemből, vagy filozófiából, vagy bizonyos ismeretünk van, ami alapján tudunk tájékozódni. Gondoljuk végig, milyen világvallások vannak. És hol olvasunk arról, hogy Isten emberré lesz, és meghal az emberért? Sehol. Sehol nem olvasunk erről. Az egyikben kasztrendszerek vannak, a nirvána, a teljes megsemmisülés a cél, a másikban megistenülsz, a harmadikban egy körforgásban éled az életedet. Egyedül a keresztény vallásban olvashatunk egy olyan szerető Istenről, aki az életét adta az emberért. Egyedül a keresztény vallásban ilyen. Sehol nincs máshol. A keresztény vallásban olvashatunk arról, hogy Isten emberré lesz. És annyira szereti az embert, hogy az életét adja, és kész meghalni érte. Egyedül a Szentírás Istene volt az, aki az ember iránt érzett szeretetbe belehalt. Mert, és innen jön, csak jó, hogy tudjuk, innen jön az, hogy a szeretetbe bele lehet halni. És hányan haltak bele a szeretetbe itt a földi értelemben is? Mert végletekig szerettek valakit. És tudjátok, Isten is belehalt a szeretetbe, mert annyira szerette, ahogy a liturgiában is elhangzott, de majd fogom idézni, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Annyira szerette az embert. És sokan azt mondják, hogy Jézus Krisztus azért nem volt Isten, azért humbuk az egész, mert egy Isten nem halhat meg. A kereszten történt esemény egy kudarc, nem egy sikertörténet, nem egy sikersztori, mert nem happy end-el végződött. És tudjátok, Isten nem a siker istene akar lenni. Isten nem a siker istene. Ő a szeretet istene. Ezért is, amikor építettük ezt az imaházat, ezért is tettük föl ide. Isten szeretet. És Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Isten a szeretet istene, és nem a siker istene. És Krisztust azért küldte a világba, hogy a szeretetét kifejezze, hogy ne a bűnös embernek kelljen meghalnia, hanem inkább őt taszította a halálba. És János ezt így fogalmazta meg, amit az előbb is idéztem, hogy úgy szerette Isten, és itt is olyan szép, olyan kifejező a görög nyelv, ez a kutoszgár igapészen hoteoszton koszmon, ugye hangzik a görög, koszmosz szó talán már arra fölfigyeltünk, a koszmosz, koszmon, a világ, az univerzum, Isten annyira szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten odaadta Jézust a halálba, érted? És teszem föl a kérdést, érted? Egyik vallásban sem olvashatunk ilyenről, egyedül Jézusról olvasjuk, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Hogy ő rendezte a számlánkat, a kereszten mindent elrendezett és bűnbocsánatot szerzett a kereszten. És tulajdonképpen a kereszt halálával elrendezte az embernek a múltját. Nézzetek szét, mennyi múltbeli terhet hordoznak emberek. Mennyi múltbeli sérelem. A múlt fájdalmai, bűnei, sebei, könnyei, sértettségei, vádlásai, kudarcai, mulasztásai, szorongattatásai vagy szorongásai ott vannak emberek életében. Ott vannak. És aki azt mondja, hogy nincs, az nem mond igazat. Mert ott van mindannyiunk életében. Látom családok életében. Látom, hogy családokat hogyan cincál szét. A sértettség. Egy-egy szálka, egy-egy tövis. És aztán betokozódik, és hogyan hidegülnek el egymástól. És nem tudnak velük mit kezdeni, mert terheli őket. A múlt terheit lehet Jézus Krisztussal rendezni. Lehet. Oda menni őhozzá, megvallani, letenni, elhagyni, nem a magunk igazságait hinteni, hanem egyszerűen mindent, ami bánt, ami fáj, azzal oda lehet menni őhozzá. Ő azt ígérte, hogy ő megbocsát. És hány embert ismerek, aki amikor átélte a megbocsátást, hogy fellélegzett. Hát innen jön, még a magyarban is szoktuk mondani, hogy egy kő esett le a szívemről. Amikor valaki megbocsát, a meg nem bocsátás hogyan mérgez? Hogyan mérgez családokat, párokat, házaspárokat, szülő-gyermek kapcsolatokat, vagy anyós-após mennyvő kapcsolatokat, és lehetne sorolni. Igen, ő megbocsát, és amikor megbocsát, egy hatalmas kő esik le az ember szívéről. Hadd meséljek el egy történetet nektek, hogy jobban megértsétek, hogy miről is szeretnék beszélni. Volt egy király, aki egy nap látogatást tett egy börtönben. És amikor a rabok látták, mindenki a maga ártatlanságát bizonygatta. Mindenkitől megkérdezte a király, hogy ki miért van itt. És mindenki egytől egyig arról beszélt, hogy ártatlan, hogy nem követett el semmit. Egyébként ezt én is megtapasztaltam, szoktam járni a tiszalaki börtönbe szolgálni, hát ott csak ártatlanok ülnek egyébként. És mindenki kivétel nélkül ott arról beszélt, hogy ők ártatlanok és nem követtek el semmit. És amikor a király az utolsó cellához ért, látta, hogy egy fiatal ember ül az ágyán, arca a tenyerébe temetve, és megkérdezte a király tőle is, te miért vagy itt? Erre azt válaszolt ez a fiatal ember, én bűnös ember vagyok, elrontott életem miatt joggal ülök ebben a cellában. A király azonnal azt mondta a börtönőröknek, engedjétek ki ezt a bűnös embert, mit keres itt a sok ártatlan között? Csak akkor kaphatok bocsánatot, ha megvallom. Másképp nem. Csak akkor kaphatok bocsánatot. Az ártatlanságom bizonyítgatásaival, igazolásával, a másokhoz való viszonyításaimmal nem jutok előbbre. Jézus tehát kereszt halálával a múltat rendezte el. Azzal pedig, hogy az Atya feltámasztotta őt a halálból, elkívánja rendezni az ember jövőjét is. Azaz nem akarja, hogy bizonytalanságban éljem az életemet. Nem akarja, hogy reménytelen, hogy céltalan legyen az életem. Azaz nem akarja, hogy ilyen céltalanul bolyongjak ebben a világban. Azt olvashatjuk a Szentírásban több helyen is, én csak két igét hoznék ide példa gyanánt. János első levelének 5. fejezetében azt olvashatjuk, ezt azért írtam nektek, mondja János, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Vagy szintén János evangéliumában ezt Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Nem majd meglátjuk egyszer, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, majd kiderül a végén. Nem. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. És ha ő ezt megígért, akkor egy szemelnyit se kételkedjek benne, hanem hittel megragadva, ezt elhiszem. Az ige beszél arról, azt olvashatjuk a Korintus első korintusi levél második fejezetében, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. Isten ezt kínálja minden embernek, és tudjátok, olyan szomorú, hogy sokaknak nem kell. Sokaknak nincs rá szükségük. Pedig az ember mindent el akar követni egyébként, hogy a jövőjét biztonságban tudja, nem? Mindent el akar követni. És itt van valami, ami ingyen van. Ingyen. Mert a biztosítási cégek ezt használják ki, nem? Fizess érte. Hát éppen az év igéjében is azt olvassuk, hogy jöjj az élet vizét, jöjj ez a forráshoz, és vedd az élet vizét ingyen. Hogy a kegyelem az ingyen van, drága testvérek. A kegyelem ingyen van. A bűnbocsánat és az örök élet ingyen van. Hát az emberek kutatják mindenhol, hogy hol van az örök élet. Az emberek szeretnének örökké élni. Sőt, mondok más valamit, az emberek szeretnének időskort megélni, de nem szeretnének megöregedni. Ugye? És mindenki az örök élet titkát keresi. És jön valaki, ebbe a világba beleszületik, Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életet adjak nektek, örök életet. És itt nem a ráció, itt az adorációra van szükség. Ezt hittel tudom elfogadni. Ezt hittel tudom megragadni. És Isten ezt kínálja, mert minden más fontosabb, egyébként nézzük meg. Minden más fontosabb, mert a világ gondja, a világ által kínált lehetőségek fontosabbak, mert mindenre jut idő, csak ami igazán fontos és lényeges, arra nem. Mondjuk ki őszintén, nem? Annyira előttem van egy fiatal asszony, aki azt mondta, jaj, tisztelendőr, én majd akkor megyek templomba, ha nyugdíjas leszek. Akkor már lesz időm rá. Most nincsen időm rá. Igen, drága testvérek, hadd tegyem föl a kérdést neked is ezen a mai délelőttön. Neked mindegy, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Mindegy, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Hát sokszor az nem mindegy. Ezt a saját tapasztalatomból mondom, aki éveken keresztül, amikor udvaroltam a feleségemnek, nagyon sokat jártam Miskolc és Budapest és Novaidrány között, Miskolcon keresztül. Emberek milyen patáliát le tudtak csapni a vagonban, hogy menetirányjal szembe, vagy menetirányjal üljenek le. Mert nem volt mindegy. És hadd tegyem föl a kérdést ez alapján, drága testvérek, hogy mindegy, hogy hol töltitek az örökké valóságot? Mert sokszor az nem mindegy, hogy menetirányjal vagy menetirányjal szembe üljünk a vonaton. Neked mindegy, testvérem? És biztos, hogy nem mindegy. Biztos, hogy nem mindegy. De talán eddig nem tették fel neked ezt a kérdést, vagy nem foglalkoztál vele, vagy hidegen hagyott a téma, a kérdés, vagy egyszerűen nem volt időd ezen a kérdésen gondolkodni, vagy a kérdésre választ találni. Ezen a délelőttön Isten kérdés elé akar mindannyiunkat állítani, és arról szeretne veled beszélni. Ő nem csak a múltat rendezte el a kereszten, hanem feltámadásával a jövődet is. A kérdés az, hogy élsz-e ezzel a felkínált lehetőséggel? Nem mindenki él ezzel a felkínált lehetőséggel, azt is el kell mondani. Sőt, többen vannak azok, akik nem élnek a felkínált lehetőséggel. Nem élnek a bűnbocsánat örömével, és nem élnek az örök élet ajándékával. Ahogy nem élt az a fiú a felkínált lehetőséggel, akiről hadd meséljek nektek. Egy fiatal fiú felkészült arra, hogy diplomát szerez. És hónapokon keresztül csodálta a gyönyörű sportautót abban a bemutató teremben, ahová nap mint nap járt, tudván, hogy apja is megengedheti magának, hogy neki megvegye. Azt mondta neki, hogy ez minden, amit ő akar. A diploma közelettével a fiatalember várta, hogy az apja majd megvásárolja az autót, és végül reggel a diploma napján az apja szólította őt a dolgozó szobájába, és azt mondta neki, hogy milyen büszke, hogy egy ilyen kedves, szorgalmas fia van, és mennyire szereti őt. Átadott neki egy szépen becsomagolt dobozt, kíváncsi, de kissé csalódott volt a fiú, de kinyitotta a dobozt, és talált benne egy szép, bőrkötéses bibliát, az ő nevével aranyozott dombor nyomásos volt. És dühösen felemelte a hangját a fiú az apjára, és azt mondta, hogy rengeteg pénzed van, és nekem csak egy bibliát adsz. És ezzel kirohant, és ott hagyta az édesapját is, és ott hagyta a bibliát is. Aztán sok év telt el, és a fiatal ember nagyon sikeres volt az üzleti életben, volt egy szép otthona, csodálatos családja, de rájött, hogy az apja már nagyon öreg. És úgy gondolta, talán el kellene menni hozzá. Már nem látta a diplomaosztó óta. De mielőtt intézkedett volna, kapott egy táviratot, hogy édesapja elhunyt. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza, mert intézkednie kell. Amikor megérkezett az apja házába, szomorúság és megbánás töltötte el a szívét. Elkezdte keresni apja fontos dokumentumait, és látta, hogy a Biblia ott fekszik az íróasztalon, ott, ahogy hagyta évekkel azelőtt. Könnyeivel küzdve kinyitotta a Bibliát, és elkezdte lapozgatni. Az apja kézírásával beírt bibliai vers volt található az első lapon, Máté evangélium a 7. fejezetéből. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. És ahogy olvasta ezeket a szavakat, egy megrendelő lap esett ki a Bibliából, rajta a kereskedő neve, ugyanaz a kereskedő, akinél az ő a sportkocsit találta. A címkén volt egy időpont, a diplomaosztó napja, és a következő ráírva, kifizetve. Igen, így is el lehet halasztani lehetőségeket. Lehet elhalasztani életbevágó kérdéseket is, és lehet elhalasztani életbevágó válaszokat is. Lehet azt mondani, hogy nincs rá idő, de fogadjatok meg egy bölcs tanácsot. Olyan nincs, hogy nincs rá idő. Az idődet te osztod be, csak fontossági sorrend van. Lehet kifogásokat keresni, lehet kifogásokat találni, és mindig is lesznek kifogásaink, de egyszer az életbe gondoljunk túl azon, amit látunk, és gondoljunk arra, amit Isten mond az élettel kapcsolatban. Ő azt ígérte, hogy van feltámadás. Ő ezt ígérte. Ő azt ígérte, hogy a halállal nem minden lezárul, hanem ellenkezőleg azon a helyen, amit ő készít, ott letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, olvashatjuk Jelenések könyvében szintén. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. És ezért várjuk a feltámadást, a vele való színről színre való találkozást, és ez adhat reményt ebben az életben. És teljesen más ezzel a bizonysággal élni a mindennapokat, teljesen más múltat és jövőt elrendezve élni az életet, és várni a pillanatot, amikor ott lehetünk ő vele. mert ez a földi élet majd ott fog igazán kiteljesedni. És hogy ezt megértsük, tekintsünk erre a képre. Fényviszonyok talán nem olyan rosszak, hogy ne lássuk, hogy mit is ábrázol ez a kép. Ezen pici nyálat életének az ad értelmet, hogy egyszer azzá válik, amivé teremtette Isten. Abban teljesedik ki az élete, hogy pillangóvá válik. A hívő emberek is a feltámadás reménységében várják azt a pillanatot, amikor ott lehetnek majd azon a helyen, amit Isten készített Jézus Krisztusban, amikor a látható világból a most még láthatatlanba készül. És befejezésül egy anekdotát hadd meséljek nektek, ez egy anekdota, de mégis azt gondolom, hogy rávilágít a lényegre. Két magzat beszélget az édesanya hasában, méhében. Mondd, te hiszel a születés utáni életben? Hát persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Lári-fári, a születés után nincs semmi. Onnan még senki nem tért vissza, és különben is, hogy néz ki? Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak. És talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánka leszünk. Ez már végképp ostobaság, járni nem lehet, és még ott szája lenni nevetséges. Hát nem látod a köldök zsinort? S ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit. Azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldök zsinor túl rövid. Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. Ostoba vagy, a születéssel az élet véget ér, és kész. Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a mama segít nekünk. A mama? Te hiszel a mamában? Igen. Ne nevetesd ki magad, láttad már valahol, egyáltalán látta már valaki mamát? Nem, mert itt van körülöttünk, bennünk él, és bizony neki köszönhetjük, hogy vagyunk. Na most már hagyjál békén ezzel az ostobassággal, jó? Majd akkor hiszem a mamát, ha látom. Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. Millának is biztos sokat énekelt édesanya, simogatta is azt a pocakot, simogatta Millácskát, és talán akkor öntudatlan állapotban volt. Még talán lehet, hogy néhány hónapig, vagy egy-két évig nem is úgy érzékelt ezt a világot, ezt a négy dimenziót. De azt gondolom, hogy ez a kis anekdota segít megérteni, hogy sokszor ilyen kételkedők tudunk mi is lenni. Te hiszel Istenben? Ugyan már, ne nevetesd ki magad, láttál már valahol Istent ebben a világban? Találkoztál vele? Kezet fogtál vele? Szokták nekem mondani. Te hiszel a halál utáni életből? Hát senki nem jött onnan még vissza. Szokták nekem mondani. Találunk párhuzamot az anekdota és a gyakorlati élet között. És ez a kis anekdota segít mindezt megérteni, de vannak dolgok, amelyeket csak hittel tudunk megragadni. És ezért kezdtem az elején vasárnapunk címével, hitáltal örök életre. Jeremiás könyvében szóló mondatok is arról a várva várt ígéret földjéről szóltak. Nekünk pedig, akik Jézus Krisztusban hiszünk, több az élet, mint amit itt látunk ebben a négy dimenzióban. Nem csupán a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Mert nem csak a látható világot tapasztaljuk, hanem sokszor megtapasztaljuk a láthatatlant is. mert Jézus Krisztus ígéretei igazak és megbízhatóak. Az ő győzelme miatt várjuk a feltámadást, várjuk az örök életet. És lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez egy mese. Lehet azt mondani, hogy nézzük meg a világ vallásait, mindenki mást mond, mindenki magához akarja hívogatni az embereket. Egyébként mi nem magunkhoz akarjuk hívogatni és csalogatni az embereket. Mi nem csalogatni akarjuk az embereket, hanem mi hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az élet, Jézus Krisztus a feltámadás, és Jézus Krisztus több, mint egy történelmi alak, a világ történelem kronológia szalagján. Ahogy János evangéliumában olvashatjuk, és ezzel fejezem be, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És akik ő hozzá mennek, azokat ő nem fogja elküldeni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, azért, hogy kétségeink között is te szíven tudsz ragadni, meg tudsz bennünket szólítani. És Urunk, azért könyörgünk, hogy valóban mindaz, ami elhangzott, azt forgassuk a szívünkbe. Lehet, hogy majd egyszer idővel beérik. Mint ahogy az elvetett mag, gabonamag sem azonnal hajt ki, hanem el kell, hogy teljen egy kis idő. És a te szavadat, a te igédet is emészteni kell. El kell, hogy teljen egy kis idő, míg megértjük, míg megfogan, és aztán sokszoros termést, gyümölcsöt hoz a mi életünkben. Urunk, add, hogy ilyen őszinte szívvel tudjunk megragadni téged. Amen.